AB-ban Bajnai Gordonnal pedig Fenyő János meggyilkolását követő években a Vikó Birodalom értékesítésekor volt munkakapcsolata.
Szabó Györgyöt, a Szanoma vezérigazgatóját, de adásunkig nem sikerült elérnünk, kollégái visszahívást ígértek. Demográfiai akciótervet fogadott el a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács a hétvégi családkongresszuson. A szociális és családügyi államtitkár erről a Kossuth Rádióban azt mondta, a magyarság megmaradásának egyik eszköze a családok megerősítése, ezért azoknak a civil szervezeteknek az összefogását kell segíteni, amelyek a magyar családok támogatásán dolgoznak a határon túli területeken. Soltész Miklós hozzátette, a kettős állampolgárság a délvidékieknek lehetőség és egyben védelem arra is, hogy megmaradjanak magyarnak a szülőföldjükön, hisz szavazataikkal ők is beleszólhatnak a magyarországi politikába.
Kettős állampolgárként a vajdasági magyarok is választhatnak most már magyarországi pártok, illetve hát kormányok között, és eldönthetik, hogy azt a politikát választják, akik eltaszították őket, és most is tulajdonképpen már előre csalással vádolja meg őket, vagy azokat, akik mellé álltak, és mondjuk a kettős állampolgárság lehetőségét megadták.
Egy 9 éves gyermek meghalt, további 6 ember, köztük egy csecsemő pedig megsérült, amikor felborult egy román rendszámú autó az M5-ös autópályán Dabasnál hajnalban. A baleset miatt teljes útzár volt egy ideig az autópálya Szeged felé vezető oldalán, azóta újraindult a forgalom. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A terror fenyegetettség mellett a számítógépes bűnözés és a korrupció elleni harc jelenti a legnagyobb kihívást a világ rendvédelmi szervezetei számára, hangzott el a rendőri vezetők szimpóziumának ma kezdődött budapesti konferenciáján. A New York-i székhelyű IPES tanácskozásán, amelyen 27 ország rendőri vezetői vesznek részt, a határokon átnyúló bűnözés elleni hatékonyabb fellépés lehetőségeit keresik. Megnyitó beszédében Felkai László, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, az azonos területen, de a világ különböző pontjain dolgozó rendőrök személyes találkozója hatékonyabbá teheti a bűnöldözők munkáját. Az Egyesült Államok jövő szombatig meghosszabbította több közel-keleti és észak-afrikai nagykövetségének és konzulátusának lezárását az Al-Qaida terrorhálózat támadásaitól tartva. Szakértők szerint a megnövekedett terrorveszély a ramadán muzulmán bőti hónap végével és szeptember 11-ének, a 2001-es Egyesült Államok beli terrortámadásnak évfordulójának a közelettével függ össze.
Az afganisztáni Kabulban az amerikai nagykövetség ma újra kinyitott, de folyamatosan helikopter köröz fölötte. A környéket is szigorúan ellenőrzik. A Közel-Keleten és Észak-Afrikában található külképviseletek közül azonban több továbbra sem nyitott ki, sőt 6 újabbat is bezártak. Washington pénteken adott ki biztonsági figyelmeztetést, amelyben terrorfenyegetésekre hívták fel a figyelmet. A titkos szolgálat sajtóhírek szerint magasrangú Al-Qaida tagok között zajló beszélgetéseket hallgatott ki, amelyekben közel-keleti és észak-afrikai amerikai intézmények elleni támadásokról tárgyalhattak. Szörnyen sok a közöttük zajló párbeszéd az utóbbi időben, ez pedig a szeptember 11-i terrortámadások előtti helyzetre emlékeztet bennünket. Akkor ezeket nem vettük elég komolyan, ezúttal azonban minden óvintézkedést megteszünk, mondta egy televíziós interjúban Saxby Chambliss, a szenátus hírszerzési bizottságának republikánus társelnöke. Az Egyesült Államokhoz hasonlóan a hétvégén több más nyugati ország is biztonsági figyelmeztetést adott ki. Németország, Nagy-Britannia és Franciaország ma szintén nem nyitja ki jemeni nagykövetségét, mert terrortámadástól tartanak.
Ez volt a híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Intim fertőzések. Nem szívesen beszélünk róluk. Ilyenkor elkerüljük az uszodát, öltözőket, a párunkat, pedig a tünetek, amelyeket leggyakrabban bakteriális fertőzés okoz, könnyen kezelhetők. A Multigin Actigel hüvelygél nem csak véd a hüvelygomba ellen, hanem kezeli és megelőzi a bakteriális fertőzést. Multigin Actigel kezelje hatékonyan az intim fertőzéseket. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Jó napot kívánok, kedves nézők! Forró napok előtt állunk, hiszen a csúcshőmérsékletek egyre több helyen meghaladják majd a Kárpát-medencében a 35 fokot, sőt a hét közepén nem lesznek ritka a 40 fok közeli értékek sem a medencében. Egyébként egyre inkább újra egy anticiklona épül ki térségünkben, ebben pedig délnyugati áramlással igen forró levegő érkezik a következő napokban. Ma azonban még lesznek felhők az égen, és különösen a hegyvidéki területeken egy-egy hűsítő zápor vagy zivatar még előfordulhat, másút már nem nagyon valószínű csapadék. A déli területek ígérkeznek továbbra is melegebbnek. Éjszaka általában kevés lesz felettünk a felhő, a zivatarfelhők is összeroskadnak, amelyek délután kialakulnak, és szeszélyes eloszlásban általában 14 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap viszont a maihoz képest már 1-2 fokkal még melegebb idő várható, különösen délnyugaton, ahol néhol a hőmérséklet a 40 fokot is megközelíti. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A magyar pop emblematikus alakja, számos nagy sláger szerzője, kivételes előadó és muzsikus. A műsorral a Liszt-díjas Balázs Fecót köszöntöttük születésnapja alkalmából. Hogy volt? Vasárnap délután a Dunán.
Önök kérték, mi teljesítjük. Műsorunkat nézőink rendületlenül érkező levelei és e-mailjei teszik hitelessé. A következő adásban is sokak kérése és kedvence kerül sorra. Íme egy kis előzetes. Hogyan tudnék élni nélküled? Demjén Ferenc énekel. Kék Duna keringő. Mága Zoltán előadásában. Domboldalon áll egy öreg nyárfa. Kós János nótázik. Szeretlek Ágnes. Kovács József előadásában. Katona bácsi haptákban. Vendégünk Harsányi Gábor és Bánsági Ildikó kettőse.
Önök kérték. Vasárnap este a Dunán. Következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Múzeum túra francia módra. A Párizsi Tengerészeti Múzeum. Közreműködik Eric Brunet. Rendezte Jacques de Backer.
Jó napot mindenkinek! Isten hozta önöket mai műsorunkban. Képzeljék csak el, 1748-ban vagyunk. Egy enciklopédista, Diderot és D'Alembert barátja, akit Louis Duhamel du Monceau-nak hívnak, 15. Lajos francia királynak ajándékoz egy nagyszerű hajómakett kollekciót. A múzeum először a Louvre-ban volt, és most itt van a Trocadéro téren. Ígérem, hogy a mai napon csodálatos dolgokat fedezünk fel a múzeum belsejében. Gyerünk, induljunk! Jean-Noël Gár altengernaggyal találkozok, aki a Nemzeti Tengerészeti Múzeumot vezeti. Jó napot, tengernagy úr!
Jó napot!
Szenvedélyesen szeretek valamit, amely ma már nem létezik a hajókon. Méghozzá ezt itt. Ta-ta-ta-tám! Az ordíszeket.
Az ordíszek hagyománya egészen a 19. század közepéig tart.
Igen.
14. Lajos idejében kezdődött, és ebben a korban ér véget. Néha történelmi személyiségekkel, mint amilyeneket itt is lát, néha pedig mitológiai személyiségekkel. Általában a díszeket a hajó arányaihoz igazították. Ez például egy egészen jelentős hajó volt. És akkoriban festve voltak. Ezeket a gályákat 14. Lajos és Richelieu idején építették, és azok a domborművek is, amelyeket itt lát, 14. Lajos korából származnak. És gályáról gályára használták őket, mert amikor az egyik gálya elhasználódott, átrakták az aranyozott fából, faragott aranyozott fából készült domborműveket a másikra, mert még a király idején is annyira drága volt elkészíteni őket.
És természetesen mindez aranyfüsttel aranyozott.
Igen, aranyfüsttel.
Ha egyetért velem, admirális, szeretném, hogy megrajzoljuk itt ebben a teremben, ahol az ordíszeket és domborműveket őrzik, megrajzoljuk a hátterét a Nemzeti Tengerészeti Múzeumnak.
Igen.
Régóta létezik?
Régóta létezik, hiszen a gyűjteményt 1748-ban hozták létre, 15. Lajos uralkodása alatt. Egy korabeli hajógyár tulajdonos, Duhamel du Monceau gyűjteményei alapján.
Értem.
15. Lajos beleegyezett. Abban a szerencsében van részünk, hogy a gyűjtemény egyes darabjai máig fennmaradtak. A múzeumot, a gyűjteményt folyamatosan gazdagították, hiszen egy múzeumnak folyamatosan gyarapodnia kell. Majd 1830-ban egy közbeeső álmosabb időszak, a forradalom időszaka után a múzeumot mondhatnánk a jelenlegi formájában nyitották meg újra, a Louvre-ban, 10. Károllyal, aki ezt a döntést meghozta.
Ezt nézitek itt, gyerekek! Egyiptomban vagyunk, a sivatag közepén, 700 kilométerre Kairótól, és 1831-ben a híres Champollion javaslata nyomán Egyiptom pasája Mehmed Ali ezt az obeliszket, második Ramszesz obeliszkét Lajos Fülöpnek ajándékozza Franciaország királyának. De el kell szállítani valahogy Franciaországba. Végül a Concord téren állítják fel. De hogyan szállították el, admirális úr?
Kötélszerkezetet használtak ahhoz, hogy elfektessék a rendkívül nehéz tárgyakat. A tengerészet vette kezébe a dolgot. Ezen az első maketten látjuk a Luxori obeliszk elfektetését, majd néhány száz méterrel arrébb szállították egy hajóhoz, amely egy kis szállító hajó volt, egy segédhajó. A hajót korábban szétszették és újra felépítették a homokon. Ebbe a hajóba tették bele az obeliszket.
És így történt, hogy a Concord téren álló obeliszk lett Párizs legrégi műemléke. Íme. A Perrault testvérek legidősebbike volt olyan kedves, és eljött ide a tengerészeti múzeumba. Bruno Perrault, jó napot!
Jó napot!
Gyakran jön el ide nézelődni?
Nem elég gyakran. Igen? Nem elég gyakran, de a Verne Gyula díj átadása kapcsán azért 3 évente egyszer.
Beszéljünk egy kicsit erről a Verne Gyula díjról. Itt őrzik a múzeumban. Az 1989-es, 90-es évben született.
1990-ben kezdtünk el arról gondolkozni, hogy hogyan lehetne megkerülni vitorlással a földet, segítség és partra szállás nélkül 80 napnál rövidebb idő alatt. Akkoriban a rekord úgy 120 nap körül járt, tehát hatalmas különbség volt. Nem tudtuk, hogy a technika lehetővé teszi ezt, nem tudtuk, hogy mi az emberek képesek leszünk-e túlélni egy ilyet. Tehát hatalmas vitorlásokkal kellett nekivágni a nyílt tengernek. Ezek a hajók persze még nem voltak olyan nagyok, mint a maiak, de hát így kezdődött a történet.
Amikor nekivág 1993-ban, akkor még nem volt olyan messze a 80 naptól. Hány nap alatt kerülték meg a földet?
79 nap és néhány óra alatt, ha jól emlékszem. 6 óra volt. Viharokkal, szenvedésekkel, nehézségekkel terhes út volt, de ez tette ezt a kalandot olyan csodálatossá.
És mennyi idő alatt tette meg az utat 2002-ben?
2002-ben nem is emlékszem, itt kell, hogy
itt
legyen.
Kell.
60 nap és 60 még nap. Valamennyi.
Igen.
És még
az
valamennyi.
Az utolsó rekord 2005-es, az most hát 50 nap.
Igen, a 2005-ös. Ez minket lepett meg elsőként, de a megfigyelőket is. Csodálatos felvételeink voltak. Egy nagyon jó csapat, egy kivételes hajó, amely még ebben az évben is a világ leggyorsabb hajója volt. Nagyon szép történet volt. Nagyon örülök tehát, hogy ez az idő felkerült ide erre a csodálatos műalkotásra. Ez az idézőjelbe vett hajó egy mágneses térben lebeg. A díjátadó ceremónia pedig nagyon lenyűgöző. 1993 óta az, akinek a birtokában van a díj, átadja annak, aki éppen megszerezte. Azt hiszem, hogy közülünk a legtöbben mindig nagyon örültek annak, hogy megoszthatjuk az örömünket azokkal, akik meglátogatják ezt a múzeumot.
Bruno Perrault, köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk.
Én köszönöm.
Viszlát!
Viszlát!
Fedezzük fel, milyen is egy hivatalos tengerészeti festő. Ez a megbízatás évszázadok óta létezik.
A tengerészet hivatalos festője először is festő, azaz művész. Persze katonai hadnagyi rangunk is van, amely azt mondhatjuk, hogy egy nagy megtiszteltetés és privilégium. De ez mindenek előtt arra biztosít lehetőséget, hogy utazhassunk, és láthassuk a katonák életét egy másik szemszögből is. Eleinte farmerban festettem meg inkben, ahogyan ma is itt vagyok. Utána pedig én magam nem éreztem jól magam, mert túlságosan különböztem a többiektől. Végül kaptam egy munkaruhát. A szerelőnadrágban és szerelőinkben szinte láthatatlanná váltam. Eleinte mindenki atyámnak szólított, mivel a plébános szobáját kaptam a hajón. Végül is a hadsereg kicsit a festők mecénásává vált valamiféleképpen. A hadsereg teszi lehetővé, hogy utazzunk, ő veszi a vásznainkat, van erre külön költségvetése, gondoskodik rólunk. Ha jól tudom, nem sokára indul egy hajó, ami Tahitire készül. Nem tudom. Talán elmegyek.
Itt van Didier de Coen. Jó napot, Didier.
Jó napot.
Mindenki tudja, hogy ön újságíró, író, drámaíró, a Goncourt Akadémia tagja, de a tengerészet írója is 2003 óta. Mit jelent ez?
Igen, ez egy olyan megállapodás, amely kicsit a tengerészet hivatalos festőihez hasonlít. Kivéve, hogy mi nem festünk, hanem írunk. Tehát olyanról írunk, amely kapcsolatban van a nemzeti tengerészettel.
És mi ez itt?
Nézze csak, ezeket a könyveket egy Brestben élő mester írta, akit Brestinek is.